Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
A test lámpása a szem, azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Köszöntöm hallgatókat, a szerkesztő Fodor Endre vagyok. Az Inter Arma Caritas 409. adásával jelentkezem. Először adásunk tartalmáról. Katonák hősök sorozatunkban ismét egy életpályát mutatunk be.
Illi Ferenc. Számos ütközet és helyszín egyikéről fennmaradt adatokta szerint épp akkor sétált el jó messzire a szállású szolgáló hegyi barakjától, amikor azt az olaszok rommá lőtték.
A honvédségi hírekben többek között szó lesz majd orosz katonák újra temetéséről.
És ami az exhumálás tanulsága szerint maradt utánuk, egy bátorságért érem egy-egy karóra. Gárda jelvény vagy tiszti rendfokozat. Aranykarika gyűrű. Ennyi az élet, és ennyi maradt utánuk. Meg gyászoló hozzátartozók, akikről alig ha van ismeretünk.
Folytatjuk Nádas Alfonsz tábori lelkész hadinaplójának felolvasását.
Rögtön észrevette rajtam a megütközést. Meg is kérdezte, mi történt. Leplezetlenül mondtam neki, hogy egyetlen nap elég volt arra, hogy az alakulatainkban mind jobban jelentkezés tapasztalatú lázadási hangulatot magam is helyeseljem. Ez már maga a forradalom, a háború, és főként az itthon látottak ellen.
Katonák, hősök, sorozatunk szerkesztője Markovics Milán Mór tábori lelkész.
Egy ismert, ismeretlen katona. Illi Ferenc. Illi Ferenc az első világháború előtt 1913-ban lesz katona. Erdélyi srácként a temesvári gyalogezredbe sorozzák be, és arra számít, hogy 2 évig katona is lesz, majd leszerel. Ám közbeszólt a történelem. Kitört az első világháború. 5 éven át szolgálta a monarchiát, és járt különböző frontokon. Jó katona lehetett, hiszen tiszthelyettes lett, megkapta a koronás ezüst, később a koronás vas érdemkeresztet. Számos ütközet és helyszín egyikéről fennmaradt adatokta szerint épp akkor sétált el jó messzire a szállású szolgáló hegyi barakjától, amikor azt az olaszok rommá lőtték. Mindenesetre túlélte a háborút. És mégis miért is érdekes az ő utóélete, már nem mint katonaként. Miután vége lesz a háborúnak, Triesztbe köt ki. Hogy pontosan hogyan, máig nem tudjuk, azt viszont tudjuk, hogy a nővére gyerekeit tanító zongoratanárnőbe Dorisba szerelmes lesz. Megházasodnak, és gyermekük is születik. Több is. Ám munkára is szüksége volt, így elhelyezkedett a Hausbrand kávépörkölő céghez. Illi Ferenc szinte egy feltaláló volt. Számos ötlete volt, ezért hamar kidőtte magát a Hausbrand cégtől, és létrehozta sajátját. Volt egy különlegessége, egy különleges ötlete, hogy a szokásos forró gőz helyett a vizet nagy nyomású levegővel préselte át, és csak 90 fokig hevítette, így sokkal több illatanyag és aroma került a csészébe. Azóta is a minőségi eszpresszó védjegyének számító világos barna krém, a kréma jegyzi ezt. Számos más találmánya is lett. És talán a kávékedvelők már tudják, de aki nem tudná, elmondom, ha valaki lát egy piros négyzetet, benne az illi, az első egy simai, második egy ipszilon szóval, akkor tudja, hogy ott egy kávézóval és egy kávéval találkozik. Nos, ezentúl, ha észreveszünk egy ilyen kávézót, gondoljunk arra, hogy itt is valaki olyasmiről van szó, aki megjárta a háborút, az első világháborút, és közénk való volt. Egy magyar, aki magyarként világmárkát hozott létre.
A Honvéd férfikar előadásában hallanak most két első világháborús nótát.
Kimegyek a doberdói hasztérre, föltekintek a csillagos nagy égre. Csillagos ég, merre van a magyar hazám, merre sirat engem az édes anyám. Csillagos ég, merre van a magyar hazám, merre sirat engem az édes anyám. Jaj, Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, édes anyám, arra kérem, ne sírjon. Olaszország közepében lesz a sírom, édes anyám, arra kérem, ne sírjon. Kárpátokban megfújták a trombétát. Minden anya az a várja a fiát. Csak engemet nem vár haza az édesanyám. Kárpátokban lesz az örökös hazám. Csak engemet nem vár haza az édesanyám. Kárpátokban lesz az örökös hazám. Édesanyám, ha föl akarsz keresni, Kárpátoknak egy aljára gyereki, megtalálom síromat a kőszikla alatt. Édesanyám, kísérhatom megtalálod síromat a kőszikla alatt. Édesanyám, kísérhatod magad.
A honvédség életébe engedünk bepillantást. Honvédség híreket hallanak röviden.
214 a II. Világháború harcaiban elesett szovjet katona földi maradványait helyezték végső nyugalomra október 12-én Kalocsán a központi temetőben kialakított kegyeleti emlékparkban. A katonák korábban a Szent Háromság téren voltak eltemetve. Az orosz védelmi minisztérium engedélyével kerülhetett sor az exhumálásra és az újratemetésre. Mint Jevgenyij Arnoldovics Stanislavov, az Oroszországi Föderáció magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete kiemelte, a magyar és az orosz fél közös munkájának eredménye a síremlék mai felavatása.
Ezt az újratemetést a magyar fél kezdeményezte. A magyar-orosz kormány közeli megállapodás értelmében az orosz védelmi miniszter hozzájárulásával. Az elesett szovjet katonák tiszteletére a magyar fél egy új kegyeleti emlékparkot alakított ki, amely szerintünk méltó helynek bizonyul az örök nyugalom ráérzésre. Az elesett katonák emléke szent a mi számunkra.
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakértői, valamint orosz kollégáik együttes erőfeszítésének köszönhetően szinte az összes katonát sikerült azonosítani. Amint a nagykövet fogalmazott, 214 katonanév közül 211 került az emléktáblákra, legtöbbjüké most először. Ez a Védelmi Minisztérium katonai emlékmegőrző képviselet munkatársai kutatásainak eredménye, akik a levéltári adatok segítségével majdnem minden katonát azonosítottak név szerint, csak három maradt ismeretlen. Emlékezni jöttünk, mert emlékezni fontos. Emlékezni fontos, hiszen gyökereink is fontosak, emelte ki Balog András József ezredes, a Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnöke.
És ami az exhumálás tanulsága szerint maradt utánuk, egy bátorságért érem egy-egy karóra. Gárda jelvény vagy tisztirendfokozat. Aranykarika gyűrű. Ennyi az élet, és ennyi maradt utánuk. Meg gyászoló hozzátartozók, akikről alig ha van ismeretünk. Ennél fogva, nem kizárólag az elhunyt katonák emlékének adózva, de a túlélő családtagok, rokonok fájdalma előtt is tisztelegve, kötelességünk az áldozatok emlékének őrzése, ápolása, mind Magyarországon, mind Oroszországban. E hadisírok legyenek mementói annak, hogy ne következhessen be még egyszer sem az emberi életben, sem a lélekben való pusztítás nemzeteink között.
A beszédeket követően Kádár Iván protojerej, a budapesti Radonjezsi Szent Szergély templom parókusa felszentelte a kegyeleti emlékparkot, majd elhelyezték a katonák maradványait rejtő koporsókat. Ezután a meghívott vendégek, többek között a Belorusz Köztársaság és a Kazak Köztársaság képviselői, Kovács Ilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka, Fekete Tamás ezredes, a Szentgyörgyi Dezső repülőbázis parancsnok helyettese elhelyezhették a kegyelet és megemlékezés virágait.
Két évvel ezelőtt indult el a Talsó Ifjúságért Egyesület és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Fejér megyei szervezetének Katonaportrék című projektje, amelynek során kiállításon mutatták be székesfehérvári nyugállományú katonák életét és hivatását. A kiállítás bővített anyaga mostantól könyvformájában is beszerezhető. A kötet a más-más társadalmi rendszerek hadseregében szolgált 36 katona portréján keresztül mutatja be, hogy a hivatásos katonák esküjükhöz méltóan hazájukat és nemzetüket szolgálták, s bár nyugállományba vonultak, katonák maradtak. A könyv budapesti bemutatóján Benkő Tibor honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, a kötet megjelenése egyszerre hívja fel a figyelmet a katonák társadalomban betöltött szerepére, és ad szellemi útmutatást a fiatal generációknak.
A mai élő nemzedék, a fiatal társadalom ismerje meg, hogy milyen értékek vannak a katonákban. Ismerjék meg, hogy kik ők, miért élnek, miért éltek, miért harcoltak, miért küzdöttek, mi volt a végső céljuk ezzel.
A tárcavezető rámutatott, a most megjelent könyv méltó módon mutatja be azokat a nyugállományú katonákat, akik egész életükben az ország békéjét és biztonságát szolgálták.
Akik ezt felvállalták és felvállalják napjainkban, igen, erről tudnia kell a társadalomnak. Tudnia kell az iskolákban, a pedagógusoknak, a tanároknak. Meg kell, hogy ismertessék a fiatalokkal, hogy legyenek követhető példái ennek az országnak, ennek a társadalomnak.
Benkő Tibor honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, folytatni kell azt a munkát, amely a Katonaportrék című kötetet is eredményezte, hogy a katonák újra méltó megbecsülésben részesüljenek. Ahhoz, hogy felépüljön a társadalmilag is erős magyar honvédség, szükség van a nyugállományú és az aktív katonák legszorosabb összefogására is.
Honvédségi híreket bővebben a honvédelem.hu elektronikus oldalon találnak és a Katolikus Tábori Püspökség honlapján www.ktp.hu. Nádas Alfonsz hadinaplójában idézi a háború borzalmait, szörnyűségeit, a mindennapokat. Napoljának felolvasását folytatjuk, Bőzsöny Ferencet hallják.
Tibor Sztándival akartam találkozni, ezért elindultam keresésére. Útközben arra gondoltam, ő sem gondolta kőszegen, mint Bencés, hogy valamikor ilyen helyzetbe kerül, hogy hadsereg lelkész lesz belőle. Lám, amikor a derék aktív tisztek és férfi csábász feleségeik tisztelete ritka kivételnek, felismerik egy emberben a hiúság mindent elsöprő erejét. Micsoda nagyszerű diák volt Nándor, majd nálunk a rendben Ottó néven. Aztán jött a cőgerej, így hívják a tiszti növendégeket. A sok ismerős, és mivel szép férfi volt, intelligens, jó muzsikus. Ilyen tehetségnek nem elég a kis kőszeg, légy katonapap, mondták neki, majd ott karriert csinálhatsz. És a szerencsétlen el is ment tőlünk. Valami dicstelen életet élt köztük, egyike volt a sok léhűtő aktív papnak. Sajnálatos ez a dolog. Azt mondták, hogy a templomban misézik, hát oda mentem. Éppen a mise végére értem oda. Ahogy levetette a szent ruhákat, látom, hogy minden ruha ragyog rajta, mintha csak valami díszszemlén lenne a legbékébb békében. Még csákolya is volt. Hát nekem sem kellett több. Amikor kitörő lelkesedéssel köszöntött, rögtön észrevette rajtam a megütközést. Meg is kérdezte, mi történt. Leplezetlenül mondtam neki, hogy egyetlen nap elég volt arra, hogy az alakulatainkban mind jobban jelentkezés tapasztalató lázadási hangulatot magam is helyeseljem. Ez már maga a forradalom, a háború, és főként az itthon látottak ellen. Otto tiltakozott, és nem átaladta felvenni ezt a buta aktív zsargont. Fonzikám, te is egészen civil módjára gondolkodol, pedig örömmel hallottam itthon, hogy milyen hősiesen viselkedtél odakint. Látod, olyan kitüntetéseket szereztél, amelyek más tábori lelkészeknek nincsenek. Ott a sekrestjében tovább folytattam. De mindez nem a háborúért tettem, amelyet mindig szívből utáltam és elvetettem, hanem a rászoruló bajtársakért. Még ha nem is tettem volna esküt, a bencés hivatásom egymaga tetette velem mindazt. És ez neked, mint bencésnek, nagyon jól kell tudnod. Nem tudom, honnan jutott eszembe, de így folytattam. Mondd meg az üres fejű tábornokaidnak, hogy egy következő forradalom úgyis elsöpri őket. Még folytattam volna, de lecsítított kérve, hogy nyugodtan beszéljünk erről a szállásán, most pedig menjünk reggelizni. Ahogy kinézek a sekrestye ajtón, meglátom Erzsébet testvért, oda köszönök neki, csak néz, de elfogadja a köszönést. De látszik, hogy nem hisz a személynek. Fel kell, oda jön a sekrestyébe is, megölel. Alfonz atyát, drága Alfonz atyát, megjött, itthon van. Mennyit emlegettük a testvérekkel? Erzsi egyike volt a legönfeláldozóbb ápoló nővéreknek. Neki mindegy volt, hogy orosz vagy német, vagy a saját vérünk. Mindenkiben a szánandót látta. De érthető volt, hiszen minden napját szentmisével és áldozással kezdte. Mivel hamar kimerült, mindig azon töprengett szegény, hogy nem tudja teljesíteni lelkiismerete szerint a hivatását. Milyen sokszor kellett lelket erősíteni benne, különösen a derékbuttyán Kornéllal együtt. Megígértem neki, hogy elmegyek közös otthonunkba. Ott kitörő örömmel fogadtak, mert sok ismerős volt köztük, akikkel rögtön kicseréltük Breszlitovszki élményeinket az első segélyeiről, a betegekről, a sebesültekről. Újabb igazolás emberileg a viselkedésem lelkületem helyességéről. Olyanok is, akik nem voltak velünk, együtt imádkoztak értem naponta, hogy Isten épségben hozzon haza. Nem tudják elfelejteni, mit tettem az emberekért, nemzetiségre való tekintet nélkül, és ahogy elmondták, értük, mikor egy-egy berugott tiszt molesztálni akarta őket. Jó magam ezeket természetesnek tartottam, de lám, ők hősiességnek mondták. Hát ez is szemlélet dolga. Minden esetre nagyon megköszöntem az imájukat, és továbbra is kértem, mert érzésem szerint most még inkább rászorulok.
Az Inter Alma Caritas 409. adásával jelentkeztünk. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
egy hét múlva jelentkezem újabb összeállítással. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.